Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Újabb bajnokok ligája negyed döntőkön vagyunk túl, illetve hát most már párharcokon vagyunk túl, nem csak mérkőzéseken, mert lejátszották a második találkozót a Barca és a PSG, illetve a Dortmund és az Atlético Madrid. Megint döbbenetes napunk volt, hiszen 11 gól született a két mérkőzésen, Baumstark Tiborral beszéljük majd ki a ma esti bajnokok rizsájában. Az este fő kérdése az volt, hogy biztossá válik egy spanyol döntős kiléte, nem vált biztossá, sőt, az is biztossá vált, hogy erről az ágról nem lesz spanyol döntős a mostani bajnokok ligája kiírásban. De kezdjük az elején, és szerintem kezdjük a Barca PSG-vel, mert talán ez tartott nagyobb érdeklődésre számot, igazából csak a résztvevő csapatok miatt, mert az izgalom az adott volt már az első meccseken is. Ugye úgy született 11 gól most, hogy az odavágókon is megszórták már magukat a csapatok. Itt pedig a Barca PSG előtt volt egy kis érdekesség előéletként a meccset megelőzően, hiszen a Barcelona drukkerei a saját csapatuk buszát dobálták meg helyszíni beszámolók szerint, és mint ahogy ezt egy éles szemű Twitter felhasználó írta, igazából ezzel a mérkőzés metaforáját is előrevetítették, hiszen van az a mém, amikor a saját bringájába dugja be az emberke a botot, és akkor saját maga esik el. Hát ezt a Barcelona így kivitelezte tulajdonképpen ezen a meccsen.
Kivitelezte, és biztos, hogy ha nem is ez a momentum, meg ez a dolog, de az azért egyértelmű volt, nem csak Araujo kiállítása, meg a két kis padnak adott piros lap miatt, hogy nem volt tökéletes mentális állapotban ez a Barcelona, ami persze lehet a következménye annak, ahogyan alakult ez a meccs, de azért szerintem ennél talán mélyebb gyökerei vannak ennek az egésznek, és te, mint a csapatot állandóan figyelő ember, ezt szerintem meg tudod erősíteni. Mindez úgy, hogy egyébként nem történtek rossz dolgok a Barcelona számára, különösen, hogyha azt nézzük, hogy hogyan alakult ez a meccs. Visszatért Pedri, először volt kezdő hosszú sérülése után, és itt az egyetlen kérdés számomra az volt, hogy ez a Kubarsi-Mbappé páros, ez majd hogyan fog kinézni, mert hogy Mbappé most középcsatárt játszott ezen a meccsen, és ráadásul az a Rafinha, aki duplázni tudott az első meccsen is, már a 12. percben vezetést szerzett, tehát ha valami, akkor ez meg kellett volna, hogy nyugtassa a Barcelonát ehhez képest?
Ehhez képest nem így lett, ugye azért annyit még az előélethez hozzá kell tenni, hogy miközben a Barca az előző meccsre pihenhetett kicsit többet a spanyol kupa döntő miatt, itt a PSG-nek volt 6 napos pihenője, hiszen ők nem játszottak a hétvégén, mondjuk a Barca is csak Cádizban, ugye ott ketten maradtak a kezdőben, Ter Stegen és Kubarsi a BL meccs után, de azért mégiscsak több ideje volt fölkészülni a Paris Saint-Germainnek. A 12. percben az egy tökéletesen egyszerű gól volt, Yamal igazából egy az egyben elfutott Nuno Mendes mellett, és kiszolgálta Rafinhát. Na de aztán jött igazából már jóval később, a 29. percben a piros lap, Araujo lerántotta a kiugró bárkolát, vagy hát nem is lerántotta.
Inkább lekönyökölte, nem? Én azt gondolom, hogy ott a könyökös volt az, amit Kovács István piros lappal szankcionált. Bárkoláról azért annyit mindenképpen el kell mondani, hogy az első meccsen is fantasztikusan állt be, erről beszéltünk az előző heti bajnokok rizsájában, és most ugye bekerült a kezdőcsapatba a visszatérő Hakimivel, illetve Zaire Emerivel, és szerintem abszolút kulcs szerepe volt. Ebben itt persze egy nagyon érdekes kérdés, hogy mennyire ért piros lapot az a mozdulat, ha lefújta Kovács István, már pedig ugye lefújta 16-oson kívül, nem a labda megszerzésére irányuló mozdulat volt, akkor én azt hiszem, hogy ezt gólhelyzetnek lehetett ítélni, tehát a piros lap is jogosan került elő, hogy egyébként ez szabálytalan volt-e, nem biztos, hogy ezt minden játékvezető megítéli, de én még egyszer ezt hangsúlyoznám, hogyha ezt szabálytalannak ítélte, akkor a piros lap is járt.
Igen, és sajnos, vagy nem sajnos, Araújót miközben kőkemény védőként ismerjük, azért egyszer-egyszer előfordul az, hogy durván megy bele ezekbe a helyzetekbe, és ez bizony pont egy olyan 50-50-es szituáció volt, aminél az történik, amit te mondtál. Aztán 10 percen belül, vagy hát 11 perccel egészen pontosan a piros lap után, a 40. minutumban jött az egyenlítő gól, ami ugye csak a meccset egyenlítette ki, a párharcot még nem. Vitinha Barcolának adta a bal szélen a labdát, akiről Kundi egy picit lecsúszott, és a túloldalon érkezett Dembélé, aki pedig természetesen megint gólt lett a Barcelonának. Megint a kieséses szakaszban fontos meccsen, és itt hadd tegyek egy olyan megjegyzést, hogy Barcola és Dembélé főszereplőként való előlépését szerintem nagyon segítette ezen a mérkőzésen is az, hogy Mbappé középen játszott. És miközben a meccsen lehet, hogy az az ember érzés, hogy Mbappé nem vonódott be annyira a játékba, most felejtsük el a két gólját a végén már, mert az egy elég fáradt második félidő volt a Barszától, de hogyha azt leszámítjuk, akkor Mbappé annyira nem volt meccsben, viszont tényleg annyira magára vonja a figyelmet egyszerűen, hogy így azért a szélen, főleg egy Cancelo ellen például egy az egyben maradni, az egy áldásosabb feladat.
Én csak azon mosolyogok, hogy felejtsük el, hát végül is lehet emlékezni két olyan gólra, ami eldöntötte a párharcot, meg a 8. volt a második már Mbappénak. Tehát ilyen szempontból volt jelentősége annak a két gólnak, amit Mbappé szerzett, de teljesen egyetértek azzal, amit mondasz, hogy hogyan vonja magára középen a védők figyelmét Mbappé, és így ragyoghat Dembélé is, Barcola is. Dembélével kapcsolatban szerintem még annyit mindenképpen érdemes megjegyezni, ahogyan ő az első meccsen is viselkedett, amikor a vendégszurkolók fütyülték őt ki, itt meg ugye a hazaiak, mint volt Barcelona játékost. Az, hogy ünnepli a gólját, szerintem akár még bele is férhet, az, hogy ahogyan a szurkolók felé, nyilván itt elsősorban persze a párizsiak felé tapsolt a lecserélésekor, de az arc kifejezésével, meg az egész metakommunikációjával, hogy így fogalmazzak, próbálta egy kicsit hergelni is a Barca szurkolókat, ami szerintem különösen egy ilyen helyzetben nem annyira szimpatikus.
Na, de ott legalább már eltalálták a Barca drukkerek, hogy kinek kell adnia a kis szitkokat. Második félidő, 10 percig bírta a Barcelona, de az a helyzet, hogy itt sem arról volt szó, hogy a Paris Saint-Germain tiszta helyzetet kidolgozott volna. Itt is hibáról beszélhetünk szerintem. Vitinha, aki szintén betalált az odavágón, egy szöglet után a második passznál teljesen üresen maradt a 16-os előterében. Lehet azon vitázni, hogy akkor Cancelo, vagy De Jong, vagy ki késett le róla. Azért gyönyörűen eltalálta azt a labdát Vitinha, tökéletesen lőtte ki az alsó sarkot, viszont tényleg meglehetősen üresen volt, ami még, ha emberhátrányban is van egy csapat, azt hiszem, hogy nem szabadna, hogy beleférjen.
Hát igen, és ugye ezután a Vitinha gól után volt az a Xavi piros lap, amit még megelőzött egyébként Gündoğan kapufája, ami azonnali választ jelenthetett volna, és hát persze akkor már emberhátrányban játszott a Barcelona, de ki tudja, hogy hogy alakul az a meccs, meg hogy alakul, hogyha nincsen Xavi piros lapja, aztán később az a Cancelo Dembélé találkozása 16-oson belül, aminél olyan nagyon nem lehetett vitatkozni, ellentétben esetleg itt az első félidőben történtek miatt, de itt azt hiszem, hogy az a Cancelo megmozdulás teljesen egyértelműen 11-est ért, amiből Mbappé a büntetőből megszerezte az első gólját.
Nem is kérdés, igazából Dembélé rossz labdaátvétel is kellett hozzá, hogy mind a ketten rárepüljenek a labdára, de ez így abszolút meggondolatlanság volt Cancelótól. Viszont előtte 3 perccel az, hogy már megint volt egy Xavi piros lap, és ahhoz tényleg kétség sem férhetett, hogy az pirosat ért, mert akkorát belerugott ott a kamerát védő kis matracba, vagy nem is tudom mi volt az, hogy teljesen értetlen álltam az eset előtt, hogy ez most már megint minek kellett, mikor ugye a hétvégén is még el volt tiltva a La Liga meccsen, és így összességében teljesen fölöslegesnek gondoltam a dolgot, főleg, hogy ugye ott még döntetlenre állt a párharc. Aztán Mbappé meglőtte a 47. BL gólját ezzel a tökéletes büntetőjével egyébként, Ter Stegen nagyon próbálta megzavarni, de nem sikerült neki. Tudod, kit előzött meg ezzel, hogy így 47 gólos lett? 46 volt egy bizonyos csatárnak, aki a Milánban játszott, és...
Shevchenko?
Filippo Inzaghinak hívták.
Filippo Inzaghi. Hát igen, úgyhogy neki azért még volt más neki sorozatokban is gólja, úgyhogy arra gondoltam, hogy ha már a Milán szóba került, akkor azért annak a halálcsoportnak volt egy húzása így, hogy mind a két továbbjutó onnan került be az elődöntőbe. De hát erről majd mindjárt beszélünk még itt a Dortmund Atletico Madrid kapcsán.
Még egy dolgot hadd említsek meg, mert böki a csőröm, és azért a Barcelona szurkolók idegességét szerintem kicsit felkorbácsolta. Az az eset, amivel olyan nagyon sokat talán ott helyben nem foglalkoztak, Gündoğan reklamált egy 11-est, egy büntetőt, aminél úgy tűnt, hogy az előtte levő védő nem találta előtt, viszont az ismétlésekből számomra az derült ki, hogy a mögötte érkező talán Vitinha volt az, de lehet, hogy Fabián Ruiz úgy futott keresztbe, hogy akasztotta Gündoğant. Én nem egészen értettem, hogy a videóbírót miért nem szólt közbe, de írjátok le a véleményeteket, mert kíváncsi vagyok. Nálam az is így relatíve tiszta 11-esnek tűnt, de végül nem jött semmi jelzés a videószobából. Na de hogy ezt a meccset itt lezárjuk, a 89. percben jött még egy kontra, a Paris Saint-Germain pedig úgy döntötte el a meccset, hogy Ter Stegen kettőt is védett, de aztán Mbappéhoz pattant a labda, és ezzel lezárta itt a párharcot. 1-4, Mbappénak pedig 4-1, 41 gólja van itt az idényben, ami megint lehengerlő, tehát lehet itt bármivel takarózni, hogy ligőn, vagy nem tudom én, de a BL-ben is ugye most megint ott van a góllövőlista élén, és hát az, hogy 41 gólnál járjon, az lenyűgöző, és nyilván attól volt hangos a közösségi média, hogy most ő ejtette ki a Barcelonát végül ezzel a két góljával, de hogy ennek még lesz folytatása, mert hogy nyártól valószínűleg a Real Madrid játékosa lesz.
Így bizony.
Pont. Borussia Dortmund Atlético, tehát a PSG kereste a párját, igazából a Dortmund Atléticoért véget előbb. Itt ugye az első meccset Madridban 2-1-re nyerte az Atlético, és ahhoz képest a 22 pályán lévő játékosból 20-an maradtak az első párharchoz képest a kezdőkben. Ugye Samulino eltiltott volt, úgyhogy a bal oldalon nem ő játszott, hanem Azpilicueta, de Azpilicueta ugye már az első meccsen is kezdett, Hermoso volt ott az egyetlen csere. A BVB-nál pedig Brandt bekerült a kezdőben meccs a helyére, és ez nem volt egy rossz húzás, mert hogy már itt a meccs előtt is több helyen lenyilatkozták többen is, hogy a rutin, a szurkolók mellett persze, nagyon kell, és azok a rutinos játékosok várják, hogy előlépjenek, akik eddig talán kevésbé voltak hangosak itt a BL idényben, vagy hát nyilván ők is kulcsszereplők voltak, de egy ilyen BL párharcban Hummelsnek, Brandtnak, Zabicernek azért kulcsszerepe lehet, hát így is lett. Mert hogy az első 5 perc nagyon izgalmasra sikerült, Zabicer kihagyott egy zicsert az egyik oldalon, teljesen érthetetlen átvette a labdát egy olyan helyzetben, ahol egyből lőhetett volna, aztán az 5. percben Morata szintén a kihagyhatatlannak tűnő zicsert hagyta ki, egy az egyben a kapussal átbökte rajta a labdát, de mellé ment, úgyhogy így kezdtünk, és aztán jött egy csöndesebb, de BVB uralommal telő első félidő, aminek aztán meglett az eredménye.
Igen, a 34. percben Hummels labdáját Brandt váltotta góra, bár szerintem ebben azért Oblak benne volt bőven, illetve rövid oldalra helyezkedett Oblak, mellette sikerült elrúgni, inkább a kapu közepébe tartott az a labda, mintsem szélre ment volna a hosszúba. Ettől még persze dicsérhető, szerintem elsősorban Hummels, na meg persze Brandt is a befejezésért.
Külsővel úgyhogy... ráadásul Hummels ilyen modricsos gólpaszt adott.
Igen. És hát amit mondtál, hogy ezeknek a játékosoknak előre kellett lépnie, és ez megtörtént nem csak Hummels, és nem csak Brandt esetében, hanem szerintem egyértelműen Zabicer volt itt a meccshőse. Majd, hogyha itt haladunk előre az időben, akkor erről bővebben is szót ejthetünk, de a kihagyott helyzete után, hogy a 39. percben ő volt az, aki Madsennek a gólpaszt adta, úgyhogy ezzel a 2-0-val már le is dolgozta az első félidőben a hátrányát a Dortmund.
És az első fél időben, hogy... Még egyszer?
Sőt, meg is fordította.
Bizony. Az Atlétikónak borzalmasan nézett ki ez az első játékrész. Kettő darab kísérletük volt. Nem kaput talált, hanem összesen. Kettő próbálkozás. De hát a szokásos, tehát az Atlétikónak vannak jó félidejei, rossz félidejei ebben a szezonban. És itt is a félidőben jött három csere. Lehoztam Morátát, aki így most már ezzel együtt 7 meccse gólképtelen, pedig elképesztő szezonja van. Lehoztam Molinát és Azpilicuetát, és bejött Barrios Riquelme, illetve Correa, és teljesen megváltozott az Atlético varázsütésre. Bár én kevésbé figyeltem ezt a meccset, mégis feltűnő volt, hogy mindenhonnan ez az információ jön. Hogy aztán a 49. percben meg is szülessen az a gól, illetve Hummels öngól, amivel a párharcot kiegyenlítette az Atlético, egy szöglet után Hermoso fejelt, és Hummels nagyon szerencsétlenül ért bele. De folytatódott a lendület, az 57. percben Correa is kihagyott egy zicsert, centikkel ment mellé, és tényleg az Atléticónak ezt a BL szezonját, amellett, hogy végül rengeteg lőtt góllal zártak, tényleg elképesztő magas számmal, ezek a kihagyott zicserek is leírják, illetve hát a kapott gólok száma, mert az Simeone alatt nem látott méreteket öltött újfent. Hiába egyenlített még ezen a meccsen Correa a 64. percben, és akkor tényleg minden álom szép volt. Az Atlético vendégszurkolói megőrültek, Correa meg megint betalált, de hát innentől jött a lejtmenet, gyors lejtmenet még hozzá.
Igen, ugye a 71. percben Füllkrug gólja, aztán Zabitzeré, amelyik egyébként egy bombagól volt a 74. percben, újra két gólos Dortmundi előnyt jelentett, és újra fordult a párharc, 5-4-es összesítés, amivel tovább jutott, és ez szerintem amiatt is egy nagyon-nagyon érdekesen alakult két meccs volt, mert nagyon ellentétes képe volt a kettőnek. Az elsőn 80 percig gyakorlatilag, ahogyan arról beszéltünk is, szinte pályán sem volt a Dortmund. Ott akár lezárhatta volna az összes fontos kérdést az Atléti, sokkal jobban játszott Simeone csapata. Aztán a Dortmundnak ott megvolt az esélye az utolsó 10 percben, akár még arra is, hogy egyenlítsen, de az az egy gól, az szerintem olyan reményt adott ennek a csapatnak, ami a 81 ezer hazai szurkoló előtt, vagy hát 81 ezer szurkoló, amelyeknek a túlnyomó része természetesen a hazai csapatért szorított, előtt azért már egy megfordítható, egy menedzselhető helyzet volt, és ezt Terzic csapata meg is oldotta. Szerintem ez, amit a Dortmund elért ebben a szezonban, ez bőven-bőven túlszárnyal minden várakozást, főleg itt, amit a nemzetközi porondon teljesített.
De visszaemlékezhetünk az előző párharcra is, a PSV ellen 1-1-es első meccs, és utána a másodikon hogy bekezdtek, és elsöpörték tulajdonképpen a PSV-t. Hát itt söprésről nem volt szó, tehát megalapozták ezt a csodát, amit aztán alaposan meg is ünnepeltek a drukkerek, úgyhogy 2013 után elődöntős a BL-ben a BVB, 11 évet kihagytak, viszont most újra ott vannak, az Atlético pedig így azért végül is dicstelenül búcsúzott összességében, de hát itt is 9 gól volt a két mérkőzésen, úgyhogy azt hiszem abszolút nem panaszkodhattunk.
Így úgyhogy... van, és még annyit akkor, hogyha már beszéltünk arról, hogy ez a két csapat a csoportkörben is összefutott, Párizsban 2-0-ra nyert a francia csapat, Dortmundban pedig 1-1 lett a vége, nem biztos, hogy ez kiindulási alapnak olyan nagyon-nagyon jó és fontos, hiszen ezek csoportmeccsek voltak egészen más helyzetben, más körülmények között, de nagyon-nagyon nehéz megjósolni ezek után, hogy mi lesz, Dembélé egy újabb csapatával találkozhat.
Ó, igen, és mindössze egyetlen egy hetet kell kihagynunk, ugye, mert hogy 2 hét múlva már jönnek az elődöntős párharcok, addig viszont holnap vár ránk még 2 mérkőzés, még 2 rendkívül izgalmas összecsapás, úgyhogy holnap is jövünk kibeszélővel. Tibi, kösz a mait, nektek pedig köszi a meghallgatást, aki este hallgat minket, annak még jó éjszakát kívánunk, aki pedig reggel, annak szép napot, sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.